amikor eljöttünk erre az alkalomra, és én is készültem erre a ige hirdetésre, az fogalmazódott meg bennem, hogy milyen jó, hogy amikor együtt vagyunk mi hívők, akkor számíthatunk arra, hogy jelen van az Úr Jézus is. Egy olyan történetet hoztam, ami az Úr Jézus életéből való, és ugye ő van a középpontban. Ő szól, ő cselekszik. És az a jó, hogy nem úgy kell most is nekünk összejönni, hogy csak mi vagyunk magunkba, hanem számíthatunk arra, hogy Jézus is itt van. Hogy ő is cselekszik az ő lelke által. És erre ígéretünk van. Azt írja az ige, hogy ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, akkor közöttük vagyok. Számíthatunk arra, hogy megszólít bennünket az ige. Számíthatunk arra, hogy egy ének megérjük minket. Vagy akár egy beszélgetésből. Jézus szava szól. Ennek a feltétele az, hogy ketten vagy hárman Jézus nevében jönnek össze. Ketten vagy hárman azért vannak itt, legalább, hogy Jézust hallgassák. Nem tudom, hogy ki miért jött el, ki miért van itt, ki megszokásból, kényszerből, de kell legalább két ember, hogy Jézus itt legyen közöttünk. Két ember legalább kell, akinek úgy olyan szívvel jött, hogy én ma Jézus szeretném hallgatni. Ha nincs itt két ember, akkor nincs már ígéret. Akkor nincs rá ígéret, hogy teljesülni fog. Van-e két ember közöttünk, aki csak azért jött el, hogy Jézussal találkozzon? Nyilván nem lehet ezt így kijelenteni, hogy csak azért, mert sok minden jó egy alkalomban, hogy találkozzunk, énekeljünk, egymással közösségben legyünk, mert jó együtt lenni. De ha nincs ott ez a szívünkben, ez az indulat, akkor biztos, hogy nem te vagy az az ember, akiért Jézus itt lesz, de mégis mindenkihez van szava Jézusnak. Mindenkihez van szava, aki itt van. A Máté Evangélium a 9. fejezetét szeretnék olvasni egy igét. 9. fejezete Máté Evangéliumban, első 8 versét szeretném felolvasni. Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába, és ime odavittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: bízzál, fiam, megbocsájtattak a te bűneid. Ekkor néhányan az írástudók közül így szóltak magukban: Isten káromló! Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: miért gondoltok gonosz szívetekben? Ugyan mi könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsájtattak a te bűneid, vagy ezt mondani: kelj fel és járj? De azért, hogy megtudjátok, az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsájtani a földön, ekkor ezt mondta a bénának: kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Ő pedig felkelt, és hazament. Amikor a sokaság ezt látta, félelem fogta el őket, és dicsőítették Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük szépen a te igédet, köszönjük, hogy valóban számíthatunk arra, hogy a te hangod szólni fog. Kérlek, hogy áldj meg itt bennünket, mert olyan jó, amikor a te igédet halljuk. Olyan jó az, amikor az emberi szívet megszólítod. Olyan öröm tölti el az embert, amikor tudjuk, hogy szólsz. Kérlek, Uram, add ezt ma nekünk. Kérlek, munkálkodj a te lelkeddel. Szólíts meg bennünket. Kegyelmedből. Amen. Az Úr Jézus a szolgálata elején volt, amikor ez a történet játszódott. Kapernaumban történt ez a gyógyítás. Ki is kerestem két térképet, hogy körülbelül el tudjuk helyezni, hogy hol is történt, hol is játszódik ez a történet. Itt látszik, itt kicsivel elég egy Kapernaum városa. Ez ugye a Galilai tenger északi részében volt. Ez a kép is ugyanazt ábrázolja, ez egy kicsit már modernebb formában. Itt is itt van ugye a Kapernaum. Szokták ezt mondani, hogy írja is ezt az evangélium, hogy itt Jézusnak az otthona volt. Tehát ahol rendszeresen megszállt, hogy most ővé volt-e az a ház, vagy nem, az teljesen lényegtelen. meg hogy miért ott szállt meg, de otthonának nevezi az írás, Lukács evangélium szerint, és ugyanebben a történetben azt mondja, hogy hazament, otthon volt. De előtte egy elég nehéz utazás volt előtte. Látjátok, testvérek, hogy itt van egy ilyen gírbe-gurba út, ahol, ami hajóval tettek meg a tanítványok, mert ez a történet előtt, hogyha visszalapozunk a Bibliában, akkor azt látjuk, hogy az Úr Jézus egy veszélyes, viharos tengere utazáson van túl, ahol veszélybe kerültek a tengeren a tanítványaival együtt, és lecsendesítette az Úr Jézus a tengert. Tehát egy elég nehéz utazáson van túl az Úr Jézus, és utána azt tapasztalta meg, itt ugye a gadarénusok földjén, hogy jött két szellem, gonosz szellemtől, vagy egy gadarei megszállott, és akkor összeütközésbe került a sötétségvilággal az Úr Jézus, és kiparancsolta ebből az emberből, aki ott volt, a gonosz lelket. És azután, miután ezt a csodát tette, a gadarénusok jöttek, és azt mondták az Úr Jézusnak, hogy viszontlátásra, menj el innen, mert nem akarjuk, hogy itt legyél. Valaki úgy mondta ezt, hogy a földiekhez ragaszkodtak, és az Úr Jézust eltanácsolták. Többet értek nekik a földi javak, mint az, hogy az Úr Jézus ott maradjon és munkálkodjon közöttük. Elutasítás. Ez volt szinte úgymond az első ilyen elutasítás, amivel az Úr Jézus találkozott. Elutasították. Menj el innen. Menj el erről a vidékről. Na, miután átélte ezt az Úr Jézus, ezt a összetűzést az ördöggel, azon az emberen keresztül, miután megkapta, hogy köszönjük szépen, nincs rá szükség, akkor visszatért Kapernaumba, és ez a történet ezután, az esemény után játszódik. És hazament az Úr Jézus. Én nem tudom, hogy vagytok, de én, amikor hazamegyek, akkor úgy érzem, hogy hát egy kicsit úgy biztonságba kerülök, most már egy kicsit elengedhetem magam, nehéz volt a fáradtságos volt a munka, annyi minden történik egy nap, tényleg, annyi minden írja az ember. Jó egy kicsit akkor leülni, pihenni egy kicsit. És az Úr Jézus is, látjuk, hogy miken volt túl, elutasításon, összetűzésen az ördöggel. Hát neki is jó lett volna egy kicsit pihenni, miután hazamegy. De hát nem ezt fogadta. Ahogy elterjedt az Úr Jézusnak a híre, azonnal szolgálatba kellett állnia. Hazament, és azonnal körbevették a házát. Körbevették ott, ahol volt, és így írja ezt a Márk evangélium, amivel ez a történet három evangéliumban is le van írva. A Márk evangéliuma így írja, hogy néhány nap múlva elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Tehát nem, hogy pihenhetett volna egy kicsit a tanítványaival, együtt lehetett volna az Úr Jézus, hanem egyből szolgálnia kellett. És ez jellemző volt az Úr Jézus életére, főképp erre a három éves szakaszra folyamatos szolgálat. Nincs pihenés, nincs kikapcsolódás, nincs olyan, hogy most én kicsit félrevonulok, és most pihenek. Sokszor félrevonult az Úr azért, hogy együtt legyen az Istennel. Hogy Istennel legyen közösségben. És ránk is ez kell, hogy jellemző legyen ez a gondolkozásmód, hogy szüntelen szolgálatba vagyok. Amikor én hazamegyek, számít rám az én feleségem, hogy elmondja, hogy mi történt vele, hogy volt ez a mai nap. Imaórán is szó volt róla, hogy vannak olyan emberek, akik szeretnek sokat beszélni, de általában jellemző az, hogy szükség a férjnek arra, hogy a feleségét meghallgassa. Nem azért föltitlemes sokat szeret beszélni, hanem ez a természetes, hogy a feleség beszámol az aznapi eseményekről. A férjnek ezt nem úgy kell hallgatnia, hogy befogja a fülét, vagy már megint zavarsz, hagyjál már pihenni, hanem nyitott szívvel, ez egy szolgálat. Én meghallgatom, részese vagyok az én feleségem életének. Tudni akarok róla, szükségem van rá, nekem is, hogy halljam, mi van vele, mi történt vele, milyen gondjai voltak. Így vagyok részese az ő életének is. Ez is a férj részéről egy szolgálat. Aztán hazajönnek a gyerekek, és akkor mászkálnak, akár ha még kicsik, akkor a édesapán, ha nagyok, akkor már kevésbé. De ez is egy szolgálat, hogy a gyerekek felé is nyitottnak kell lenni a édesapának. És nem pedig csak magával törődni, behúzódni a sarokba, vagy felmenni a számítógép elé, vagy valami más elfoglaltság előttban kiéljen magát a férfi, mert hajlamosak a férfiak erre, hogy valamiben kiélik magukat, és valamiben meg akarják otthon valósítani magukat, és nem veszik észre, hogy szüksége van a családnak rá, hogy meghallgassa a feleséget, hogy odafigyeljen a gyerekekre, mi folyik a családba, aktív részese kell, hogy legyen a férfinak is. Tehát otthon is szolgálnunk kell. És ugye az édesanyák is tudják, hogy mennyi feladat van otthon. És egy szolgálatot végzünk otthon is. Nem a munkahelyen is, nem csak a gyülekezetben akár, hanem otthon is szolgálat vár rá. Ugyanez kell, hogy a hívőt jellemezze. Mint amit az Úr Jézust. Állandó szolgálatban vagyunk. És ehhez Isten ad erőt. Mert ehhez meg kell az embernek magát tagadnia. Ez nem megy olyan egyszerűen. Tehát az Úr Jézus is beállt a szolgálatba. Meglátta az embereket, meglátta a nagy tömeget, aki összegyűlt az ő házánál, és azt adta nekik, amire szükségük volt. Mert az Isten olyan, hogy mindig azt adja nekünk, amire szükségünk van. Nem amit mi kigondolunk, hogy nekem mire van szükségem, most mi jön az én életembe, most mit kell, hogy cselekedjek, hogy mi lesz nekem a legjobb, most erre lenne szükségem, ami vágyálmaink, ami terveink, ami megvalósításaink. Nem ez segíti elő az Úr, hanem azt adja, amire szükségünk van, ami a lelkünk javára való. Mindig azt adja. És itt mi volt a lelkünk javára való ezeknek az embereknek? Az ige. Az ige volt, ami nekik hiányzott, amire nekik szükségük volt. Mind a Lukács, mind a Márk evangéliumában, kicsit másképp van kifejezve, úgy írja például a Márk evangéliuma, ő pedig hirdette nekik az igét, ez a Márk 2:2-ben, a Lukácsban pedig így írja, hogy tanította őket. És valóban minden embernek elsősorban Isten igéjére szüksége van. Nem csak a hívő embereknek, a hitetlen embereknek is, hiszen azért alkotta Isten az embert, hogy vele közösségbe legyen. Úgy alkotott meg bennünket, hogy úgymond olyan, mintha egy robotokat gyártottak volna, és a programkód hiányozna hozzá, és össze-vissza csinálnak mindent. És nincs programkód. Ilyenek vagyunk mi is, hogy emberek vagyunk, és kell, hogy jól működjünk Istennek az igéje, Istennek a szava. És akkor működik úgy az ember, ahogy Isten eltervezte. És erre szükségünk van. És általában ezt úgy tudjuk magunkhoz venni, hogy kinyitjuk a igét, kinyitjuk a Bibliát. Milyen jó, hogy ezt megtehetjük. És a másik módszere az, hogy eljövünk a gyülekezetbe, és igehirdetéseket hallgatunk. Szükség van mind a kettőre. Szükség van arra, hogy én magam is táplálkozzak, hogy én magam is igét magamhoz vegyek, hogy közösségbe legyek Istennel, hiszen az Úr Jézus halálával és feltámadásával megnyílt az út az Isten felé. Nem kellene közben járók. Nem kell igehirdető ahhoz, hogy én Isten szavát megértsem, hanem a Szentlélek, aki a szívünkbe költözött, magyarázza nekünk Isten igéjét. Megvilágítja azt az igét, amit én olvasok reggel, megelevelít engem. És milyen jó tényleg, ahogy imádkoztam, és amikor megszólít az Isten egy csendességben. De szükség van ilyen alkalmakra is, amikor együtt vagyunk, és hallgatjuk a tanítást, hallgatjuk a igehirdetést. Végülis a igehirdetésnek is két alapvető formája van, ami nem lehet teljesen külön választani. Az egyik a tanítás, amikor valami dolog felől Istennek a véleményét elmondjuk, Istennek a látását ezzel a kapcsolatban, a Szentlélek megeleveníti ezt valakinek a számára. Például, amikor valaki arról beszél, hogy hogyan kell Isten szerint járni, hogyan kell ő szerint élni, és akkor az ige alapján elmondja. Vagy az is egy tanítás, amikor elmondja valaki arról, hogy mi az Isten vélemény a halálról. Hogyan álljunk a halálhoz? Ugye voltak hasonló igehirdetések mostanában nálunk is. Ezek is inkább ilyen tanítás jellegűek. Aztán lehetnek proféciák, mármint olyan proféciák, nem amik a jövőbe mutatnak, hanem amik elmondják Isten véleményét rólunk. Amiben rávilágít akaratlanul is az igehirdető. Nem azért, mert ő kigondolta, hogy ki lesz ott az igehirdetésen, és akkor na majd jó, megmondom neki, hanem akár tudatlanul is. Elmond egy-egy mondatot, és a másiknak betalál. Prófétai üzenet. Megeleveníti Isten így az ő igéjét. Mind a kettőre szükség van egy-egy igehirdetésben. Profécia is elhangozik, tanítás is. De van, amikor inkább egyik jellegű, vagy másik jellegű az igehirdetés. A lényeg az, hogy a Szentlélek munkája legyen mind a kettő, és nyitott szívekre találjon. Mert ezek által él a hívő ember. Szüksége van hívő embernek, a hitetleneknek pedig a megmentő üzenetre, de szüksége van mindenkinek Istennek az igéjére. És Jézus ezt adta az összegyűlt embereknek. Ez volt az első, és ha megfigyeljük Jézusnak a munkáját, amerre ment, mindig hirdette Isten igéjét. És olyan érdekes, hogy Jézus földre szálltával, megjelenésével, vagyis nem földre szálltával, megszületésével újfajta igehirdető jelent meg. Elkezdette először, ugye Keresztelő János, aki készítette elő az Úr Jézus útját, de megjelent úgymond egy olyan ember, aki tökéletes volt, az Úr Jézus, aki a Szentlélek által beszélt. Aki nem a fejéből beszélt, aki nem látások alapján beszélt, hanem közvetlen kapcsolatban lehetett az Atyával. És ezért szólhatta az ő szavát, és élhette meg a Szentléleknek az erejével. És ennek vagyunk mi is a követői. Mi is ilyenekké kell, hogy legyünk a mi életünk és szavaink, a Szentlélek át kell, hogy járja, úgy kell, hogy érjünk és járjunk, hogy kövessük az Úr Jézust ebben. És a mi szavaink és tetteink Isten igéjén kell, hogy alapuljanak. Kik hallgatták az Úr Jézust? Ugye mondtam ezt a nagy tömeg, de van egy nagyon érdekes réteg, aki ott volt az Úr Jézus házában. És tényleg még nem sokban kezdte el a szolgálatát, például itt, ha tovább olvassuk a Máté evangélium a 9. fejezetét, akkor a Mátét hívja el ezután az Úr Jézus. Tehát nem is volt teljes még a tanítványi kör, de már a farizeusok a saját házába, vagyis amit otthonának mond, abban a házban ott ültek. És nem is akármilyen farizeusok voltak ezek. Azt írja a Lukács evangélium a 5. fejezetében az ige, és körülötte ültek a farizeusok, a törvénytudók, akik Galileából, Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből, a fővárosból jöttek. Tehát tekintélyes emberek beültek szépen, hogy hallgassák az Úr Jézust. És nem tudom, hogy milyen lehetett a szívük. De aztán itt a történetben kiderül bizonyos dolog némelyekről, hogy mi járt a szívükbe. De én úgy gondolom, hogy nem az a éhség és szomjúság jellemezte őket, mint a többi embert. Mert akkoriban nem volt igazi ige hirdetés. Voltak különböző tanítások, amik törvényeket tanítottak alapvetően az embereknek, erkölcsi szabályokat, emberi rendeléseket, de teljesen új volt az, amikor az Úr Jézus megjelent, és a Szentlélek erejével beszélt. És az embereknek ez új volt, és éhezték, és szomjúhozták, mint akik sötétségben voltak eddig, és világosságot gyújtott a számukra az Istennek az igéje, a Szentlélek által, Jézus Krisztus által, amit hirdetett. És ezek a farizeusok nem ezért jöttek, hanem itt egy újabb tanító, lehet, hogy lesz egy lázadás belőle, nem tudjuk, hogy mi lesz ebből, lehet, hogy kémkedni jöttek egyesek utána, de én biztos vagyok benne, hogy valami olyan lelkület lehetett bennük, hogy a kezükbe olyan, úgy tudom elképzelni, hogy olyan volt, mintha egy mérleg lett volna. És bármit, amit mond a Jézus, kezdték méregetni, mint egy mérlegen, hogy na, ez a törvényeknek megfelel, vagy ez nem felel meg. Na, ez beleillik a Tórába, beleillik a mi szabályrendszerünkbe. És mindent így vizsgáltak meg. Vajon ez milyen hatással lesz a politikára? Vajon most mikor kezd el a rómaiak ellen beszélni? Mert biztos előbb-utóbb az lesz, hogy fellázít Róma ellen bennünket. És ott ültek ezek a tekintélyes emberek, ezek a tudósok, a bibliaismerők, akik nagyon sok igét ismertek az Ószövetségből, a prófétákból, Istenről tanultak, nagyon sok mindenben ott volt, és elkezdték méregetni Istennek a szavát. És tudjátok, lehet így hallgatni Isten igéjét. Lehet így is itt ülni, hogy ezzel a lelkülettel, hogy méregetem, mit mond az ige hirdető. Vajon ez jó, vagy nem jó? Vajon ez szól hozzám, vagy nem szól? És gátat szabunk annak, hogy Isten igéjét valóban áthassa a mi szívünket. Isten igéje valóban áthassa a mi szívünket. Válhatunk mi is ilyenekké. Válhatunk ilyen kemény szívű farizeussá. És nem föltétlen a törvényhez való ragaszkodás miatt. Csak ez a hozzáállásunk lehet nekünk is az igéhez. Hogy ott vagyunk az ige hirdetésen, körüljár bennünket a víz, az élő víz, ami az igéből jön, amire szükségünk van, ami megelevenít. És lehetünk olyanok, mint a víz mellé ültetett fa, és elkezd gyümölcsöt hozni a fa, mert a patak mellett oda van ültetve, és elevenedik, termi a gyümölcsöket, szívja magába a Istennek, a lelkének az erejét, az igei üzeneteket, mert igazítani akarom magam az igéhez, és növekszik az a fa, lehetünk így itt, vagy lehetünk ott a patak partján jó nagy szikla, amit körbe vesz a víz, nagyon jó patakvíz, tiszta víz, de a sziklának semmi köze ahhoz a vízhez. De ott van benne, de nem jut a szívéhez el semmi. Lehetünk ilyenek egy ige hirdetésen, egy alkalmon, egy gyülekezetben, alkalmanként, vagy akár rendszeresen is, mint egy kemény szívű sziklák, akiket be nem jön ez a víz az én szívembe, én kemény vagyok. Míg a másik lehetünk, hogy elevenedők, akik vágyunk Isten igére, szívjuk magunkba, mert meg akarom cselekedni ezeket az igéket, szeretném, hogy által járjanak. Ilyenek is lehetünk, és olyanok is. Miért vagy lehetünk ilyen kemény szívűek? Bármelyikünk lehet ilyen kemény szívű. Telve vagyok mással. Telve vagyok az én fejem, az én gondolataim, telve van a földi dolgokkal. Nem fér be oda más semmi. Annyira azon jár a fejem, hogy mi lesz jövő héten. Hogy indul el mondjuk nálunk a felújítás? Vagy mi lesz jövő héten, milyen sorozatrészt adnak a tévébe? Vagy mi lesz jövő héten, lehet, hogy műtétem lesz? Vagy beteg leszek? Ezek is elfoglalhatják az ember szívét olyan szinten, hogy a saját gondjaink, a világban való életben való járás, a terhek úgy megkeményítenek, hogy Isten igéje engem nem érint. Mert telve vagyok magammal, és senki nem ismeri az én gondomat, hogy milyen sok terhem van, senki nem törődik velem. Annyira telve vagyok magammal, hogy az Úr Jézus törődését nem veszem észre. Mert csak magamat sajnálom. Ez is keményé teszi a szívet. Keményé teheti a szívet az előítélet. Előítéletes vagyok az ige hirdetővel szemben. Nem jár teológiára, nem tanulta az igét, hát akkor nem is szólhat hozzám igazából. Előítéletesek lehetünk, bármilyen szempontból lehetünk előítéletesek az ige hirdetővel szemben, és hiába mondja az élővizet, nem fogadom be, mert előítéleteim vannak. És a bűn, az, amihez ragaszkodok, az is keményé teheti az ember szívét. A különböző bűnök, amiktől úgy hiszem, hogy nem tudok szabad lenni, pedig Isten megszabadított. Jézus Krisztus által mindegyikünket a bűn hatalma alól. Nem kell bűnben élni, egy hívőnek se. Nem kell rabnak lenni. De ha ragaszkodunk a bűnhöz, vagy engedetlenek vagyunk, megkeményedik a mi szívünk, és folyhat ott a víz, mi csak kritikusok leszünk. Megyünk haza a kocsiba, hát ez jó volt, ez nem volt jó, ezt nem szabadott volna mondani. Hát ez milyen jó, hogy mondta. Kritikusok vagyunk, mi regetünk, ez vajon jó volt, és mi az, amit hallottál az ige hirdetésben, és azt mondod, ezt meg akarom tenni, erre vágyok, erre oda teszem magam. Mi az? Nincs semmi. Úgy megyünk haza, hogy semmi nem marad az ige hirdetésből. Van élővíz, én hiszem az ige hirdetésekben. Mindegy, hogy én mondom, vagy más mondom, élővizet kapunk. Azért van ez a gyülekezet, azért vagyunk itt együtt, mert az Úr Jézus megállt bennünket azzal, hogy hallgathatjuk az ő hangját. Figyelhetünk rá, lehetünk kemény szívűek, tele lehetünk a világgal, vagy lehetünk olyanok, akik növekszünk, akik gyarapodunk, és gyümölcsöt termünk Istennek, mert ez a feladata az életünknek. Senki nem lehet olyan, hogy nem terem az Úr Jézusnak gyümölcsöt. Az Úr Jézus az életét adta érettem, és semmivel nem dicsőítjük őt meg. Megyünk a magunk feje után, éljük úgy az életünket, hogy teljes hiába valóságba. Minden el fog múlni, minden érték, mindennek vége lesz. De amit az ő érette teszünk, az a gyümölcsözés, a jó illatú gyümölcsök, amit keres Jézus, mindegyikünk életébe keresi a gyümölcsöket. És nem az a gyümölcs, amit mi annak ítélünk. Teljesen más a rendszer sokszor, mint amit mi gondolunk el. És magunk megveregetjük a vállunkat, hogy milyen jó tettük ezt vagy azt. Az a gyümölcs, ami rajta van a pecsétje, hogy Jézus tette én bennem. Nem az én erőmből volt, ő tette én általam, de azért, mert hagytam neki. Az Isten előtt az a kedves, amikor látja, hogy Jézus Krisztus munkálkodik a szívedben, amikor engedsz neki hétköznap, amikor tudsz önmegtagadó lenni, amikor lemondasz dolgokról, és engedelmeskedsz neki. Menjünk kicsit tovább az igébe. Az Úr Jézus azt mondja ezeknek a farizeusoknak, amikor elkezdik őt ítélgetni, mert azt mondta, ugye az Úr Jézus, amikor odavitték a bénát, hogy megbocsájtattak a te bűneid. És erre a farizeusok lehet mondani, hogy jogosan elkezdtek azon gondolkozni, hát hogy van ez? Igazából csak Isten bocsáthatja meg a bűnt. Itt van a Mózes könyve, ilyen áldozatot kell bemutatni, meg vannak a módszerek arra, hogyan kell tisztulni, hogyan kell, hogy lehet, hogy valaki jön, és azt mondja, hogy egy ember úgy mond, és meg vannak bocsátva a bűnök. Ha őszinte szívvel, ez lett volna a szívükbe, az Úr Jézus nem mondta volna ezt neki. De ők meg se fontolták, hogy Jézus, hogy tanítod ezt, vagy miért van ez, vagy hogy vannak ezek a dolgok. Nem voltak kérdései, ítéletük volt. Nem voltak bennük, hát ez mégis hogy lehet. Nem rakták össze, hogy ez csodákat tesz, itt több van, mint egy egyszerű embernél. Nem gondolták ezeket a dolgokat át. Képtelenség, itt van leírva a törvény, lehetetlen, hogy ez így történjen. És azt mondták, hát ez nem történhet meg. Ez Isten káromlás, Isten ellen való vétek. Mennyivel másabb a nikodémusi lelkület, ami Nikodémusban benne volt? Ő elkezdett gondolkozni. Tényleg, hát itt van ez a tanító, hát ilyen csodákat nem tehet, csak ha valaki Istentől jön. És ha ő azt mondja valakinek, hogy megbocsájtottak a bűnei, és Isten egy csodát tesz általa, vagy akkor az biztos, hogy rajta van Istennek a pecsétje. Akkor több ő, mint egy ember, és elkezd a Nikodémus gondolkozni, és megkeresi Jézust. És Jézus mindig meg lehet keresni. Amikor felismerem magamban, Uram, nem jó helyen vagyok, nem értem az ígét, nehezen tudok beilleszkedni, nehezen találom a helyem. Miért vannak ezek a dolgok? Meg lehet az Úr Jézust keresni. Ő nyitott mindenki felé. Ő senki elől nem fog elzárkózni azért, mert ilyen állapotban vagy, azért, mert ezt a bűnt követted el. Aki az Úr Jézushoz megy, az helyet talál nála. Annak a számára van üzenet. Van üzenete az Úr Jézusnak. Tehát mennyivel külön volt Nikodémus. Aztán még egy nagyon fontos ez a kérdés, ami engem megragadott. Miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Ezt kérdezi az Úr Jézus. Miért gondoltok gonoszt a szívetekben? És ami egyből feltűnt ebben az igében, hogy a szív, amire azt mondta az Úr, hogy gonosz gondolatok vannak benne, a szív a mi felelősségünk körülünk. Az, hogy mi mit gondolunk a szívünkbe, az ránk tartozik, azért az Úr Jézus minket fog számon kérni. Hogy mi van a szívünkbe? Ez az én felelősségi köröm. Hogy mi jár a gondolatom? Az az én felelősségi köröm. És ezt számon kéri az Úr. Mi jár a fejedbe? Mi jár a szívedbe? Nem mondhatod, hogy ilyen környezetben nőttem fel, ezért gondolkozok így. Most ilyen terheim vannak, ezért ezen jár állandóan a gondolatom. Hát érthető emberileg, teljesen érthető. És lehet hárítani a felelősséget magunkról, de az én szívem, az én felelősségem, hogy mi van a szívedben, hogy mi jár a hétköznap a te gondolataidba, hogy hogy támad a sátán, és te hagyod, hogy támadjon, az a te felelősséged, hogy mi kerül be az emberi szívébe, az a mi felelősségünk. Sokszor mi a nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy milyen vagyontárgyaink vannak. Nekem van telkem, autóm, házam, és figyelünk rá. Figyelünk, hogy mi van a házban, szép legyen, ami a birtokunkban van, ami az enyém, így szoktuk mondani, az enyém. Ezekre figyelünk az értékeinkre. De figyelünk arra, hogy mik vannak ezekben a dolgokban. Mik van a szívemben, mi van a házamban, mi van a számítógépemben, mi van a telefonomon. Ezekért mind felelősek vagyunk. És számon kér ezért az Úr. Rámutat, hogy ez nem szabad, hogy ott legyen. Ez gonosz dolog, hogy ott legyen a szívedben. Ez gonosz dolog, ami a házadban van. Ezt nem jól csinálod. Tehát vannak felelősségi köreink. És nem csak úgy éljük az életünket, hogy szépen eltelik, hanem Isten felelősségre von bennünket. Hívő vagy, mi van a szívedben? Hívő vagy, tiszta a házad. Minden rendben van. Telefonod tiszta. A számítógéped is rendben van. Tehát lehetne sorolni, hogy mennyi minden a mi hatáskörünk, és ezt nem tolhatjuk át másra. Egy családfő nem tolhatja át, hogy mi van otthon. Másra, hogy hát ezt hozta, azt hozta. Nem, nem. Én felelősségi köröm van. És milyen jó az, hogyha nem azt mondom, hogy az enyém, hanem én már az Úrnak adtam. Nem is kérdés, hogy mi van bennem, mert minden rendben van, mert az Úrnak adtam, ami az enyém. Nem ragaszkodok hozzá, az övé. Tehát milyen gondolatotok, miért gondoltatok gonoszt a ti szívetekben? Ne gondoljunk gonosz dolgokat. Felelősek vagyunk a gondolatainkért. Azról nem tehetünk, hogy az ördög lövöldöz bennünket. Hogy mindenfajta gonoszságot próbál, ami eszünkbe jutatni és belelövöldözni. Nem tehetünk róla. De az óriási becsapás az, amikor azt hiszem, hogy én gonosz vagyok, mert egy gonosz gondolat belejött az én szívembe. El kell utasítani, és nem közösséget vállalni vele. Nagy becsapása az ördögnek, hogy elkeserítse a hívő embert. Még ilyenek jutnak az eszembe. Mondom, te hogy jutnak, menj innen sátán, nincs közöm hozzád. Nem vállalok ezzel a gondolatokkal a közösséget. El kell utasítani. Nem szabad hagyni, hogy elkeserítsenek ilyen tüzes nyílak, amit az ördög lövöldöz a mi gondolatainkban. Igyekezzünk tisztán tartani magunkat, és nem engedni a gonosz gondolatoknak, gonosz kívánságoknak. Mert felelős vagyok az én gondolataimért, felelős vagyok az én szívemért, hogy mi van benne. Kicsit nézzük még meg azt, hogy mi is történt itt igazából. Négy ember hozta ezt a bénát az Úr Jézus elé. Hát van, ahol úgy van, hogy gutaütöttnek hívják, van, ahol bénának hívják. Nem tudom, hogy most egészségügyileg ez vajon melyik, milyen kategória, hogy szélütés érte, hogy miből eredt ez, de az a biztos, hogy a Biblia azt nem írja, hogy hite volt ennek az embernek. Négy ember, akinek volt hite, Jézus elé vitte ezt az embert. Hitték, hogy Jézus tud vele valamit tenni. És csak a történet érthetősége véget, ne gondoljuk azt, hogy a négy ember hite miatt gyógyult meg ez az ember. Nem. Jézus megszólította a bénát. Azt mondta neki, nézzétek csak, bízzál, fiam. Ez volt az első mondata ennek a bénának. Meglátta Jézus az állapotát, és látta, hogy a lelke sincs különb állapotban, mint a teste. Azt mondja, bízzál, fiam. Bízzál, fiam. És Jézus szava elindított ebben az emberben valamit, amire már Jézus építhetett, és azt mondta, meg vannak bocsátva a bűneid. Elindult benne Jézus szavára, elindult benne ebben az emberben valamit. Azután erre építhetett az Úr Jézus. Nagyon kellett az, hogy Jézus elé vigyék ezt az embert, de annak az embernek is valami el kellett, hogy induljon a szívébe, hogy megtehesse az Úr Jézus vele ezt a csodát, ezt a gyógyítást. Na most, mi milyenek vagyunk? Várjuk azt, amikor valakiért imádkozunk, hogy megtörténjen vele a csoda, hogy mondjuk újjászülessen, amikor megtéleten rokonainkat visszük az Úr elé imádságban. Hogy imádkozunk? Imádkozunk-e egyáltalán másokért, akik még nem hívők, akik nem ismerik az Úr Jézust? Visszük-e őket oda? Ha meg visszük, akkor úgy visszük, hogy kipipáltam, imádkoztam ma érte is. Tegnap is imádkoztam, ma is. Milyen jó, hogy minden nap imádkozok érte. Vagy várom azt, hogy cselekedjen az Úr Jézus ezzel a hittel. Mert akkor fog cselekedni az Úr, meg fogja szólítani. Az én feladatom az, hogy a nem hívőket, a rokonaimat, akik szívemen vannak, akik rám vannak bízva, Jézus elé vigyem. Mert változást ő hoz tudni az ember életében, ha Jézus megszólítja őket. Azután a megtérést nekik kell intézni. Én nem tudok senkit a mennybe beleimádkozni, senki nem tud beimádkozni a mennybe, senkit, de utat készíthetünk Jézus szavának. Oda vihetjük Jézus elé. Ha hiszünk, ha így elhisszük azt, hogy amit imádkozunk, annak hatása van a szellemvilágra, és ha elhisszük, hogy valóban igaz az ige. Mert ugye itt is előjön az ige, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy kérjetek és adatik, zörgessetek és találtok. Vagy keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik. Ha ráállunk erre, akkor igenis hatása van a hívő ember imádságának. És megmozdulnak a dolgok. És Isten szava szólni fog, és megérinti azt a embert, aki még távol van tőle. és csoda történik, és újjászületik. Higgyünk ebben, hogy ez meg tud történni. És még egy utolsó üzenet arról, hogy mi történt ezzel a béna emberrel. Jézus szavának ereje volt. Felállította. Milyen érdekes, hogy ez egy olyan teljes gyógyulás volt, hogy nem kellett járni, megtanulnia. Nem ilyen csoda ez is? Mert általában, ha egy béna, aki évekig fekszik, utána újra meg kell tanulni járni. Még hogyha meg is erősödnek az izmai, tehát olyan csodát tesz az Úr, hogy megépülnek az izmai, akkor is járni nem fog tudni automatikusan. Hiába épül valamilyen szinten fel valaki, hát újra meg kell tanulni járni. Elég csak pár hónapos fekvés a kórházba, szinte újra meg kell tanulni járni. Ez az ember mi sem természetesebb, béna volt eddig, föláll, elsétál. Semmi egyensúly probléma, még az ágyát is fölbírja venni. Hát nem milyen teljes ez a csoda? Nem milyen minden átfogó az, amit az Úr Jézus tett? Hogy megelevenítette teljesen ezt az embert? És tudjátok, ilyen csoda az, ami velünk is történt, amikor újjászült bennünket Istennek a lelke. Teljesen újjászült, új emberré tett mindegyikünket, hogy tudjunk imádkozni, tudjunk harcolni, tudjunk küzdeni, munkálkodni az ő országába. Mindegyikünkkel, akik újjászületett, ez a csoda megtörtént, megelevenített bennünket, minden tagunkat. És tudjátok, jön a sátán, és mondja, hogy á, te még béna vagy, ó, hát te nem is tudsz járni, te teljesen alkalmatlan vagy erre a hívő életre, és így szépen elhiteti az emberrel azt, hogy ő egy béna. Hogy ő képtelen Isten szerint élni, ő képtelen az Úr szerint járni, ez nekem magas. Pedig mindent megadott Isten mindegyikünknek, amikor újjászült bennünket a Szent Lelkével. Mindenkinek, mindenkire igaz ez. Nem kell bénának lennünk, nem kell feküdnünk, nem kell attól tartanunk, hogy a bűnök erőt vesznek rajtunk, hatalmunk van fölötte. Teljes, egész, épp, hívő ember mindegyikünk. Csak a sátán próbálja eltorzítani a mi életünket, hogy semmiképpen ne szolgáljuk az Urat, neki dicsőséget ne adjunk. Fel lehet mindenkinek állni. Aki úgy érzi, hogy lelkileg nincs jó helyen, akinek úgy érzi, hogy újulni kell, fel lehet állni. Fel lehet venni a terheket. Lehet édesapaként, édesanyaként, fiatalként helytállni az Úr oldalán. Nem kell a bűnökben maradni, nem kell a disznók vájójáig eljutni, mert már új életet kapott mindenki, és teljes, aki befogadta a szívébe, és teljes, egész hívő életet kapott mindennel, ami ahhoz kell, hogy járjon, hogy neki Istennek szolgáljon. Csak sokszor lusták is vagyunk, ez is hozzájátszik, és megyünk a régi dolgok felé. De nem kell, hogy így legyen. Senkinek nem kell rabnak lenni, hanem teljesen meggyógyított bennünket az Úr Jézus. Hát gyógyítsuk, tartsuk ezt magunkról, és valóban éljünk neki való, neki kedves hívő életet. Ne magunknak éljünk, hanem éljünk az Úr Jézus Krisztusnak. Amen.